Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Témea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Közzétette friss népmozgalmi adatait a Központi Statisztikai Hivatal.
Gyermekvállalást érintő demográfiai mutatók, a születések száma, a házasságkötések száma, illetve a teljes termékenységi arányszám is kismértékben csökkent.
Február 18-áig lehet szavazni a Családbarát Kórházi Innováció külön díjára.
Nagyon értékes, érdekes anyagok érkeztek hozzánk. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítványnak a honlapján elérhetők. Ez a www.háromkirályfi.hu.
A sérült gyermekeket nevelő egyszülős családok helyzetét vizsgálta az Egyszülős Központ.
Két szülő feladatát kell ellátniuk folyamatosan. Sérült gyereket nevelő szülőként pedig az összes olyan nehézséggel meg kell küzdeniük, amit, mivel felbomlott a kapcsolat, két ember sem tudott együtt megoldani.
Ne nézz félre címmel indított kampányt az UNICEF Magyarország.
Van egy olyan applikációnk, a HelpApp, olyan ötletekkel, olyan eszközökkel, amik segítséget nyújthatnak nekik abban, hogy mit tegyenek akkor, amikor látják, hogy bántanak valakit az iskolában.
Közzétette friss népmozgalmi adatait a Központi Statisztikai Hivatal. 2023-ban kevesebb gyermek született Magyarországon, csökkent a házasságkötések száma és a termékenységi arányszám is. Az okokról beszélgettünk Fűrész Tündével, a Kincs elnökével.
2023-as év demográfiai adatai azt mutatják, hogy a gazdasági válság, a bizonytalanság nem volt igazán kedvező demográfiai szempontból Magyarországon, hiszen a gyermekvállalást érintő demográfiai mutatók, a születések száma, a házasságkötések száma, illetve a teljes termékenységi arányszám is, ami a gyermekvállalási kedvet mutatja, kismértékben csökkent. Ugyanakkor az egy pozitív hír, hogy a halálozások száma is jelentősen csökkent, és 127 ezerre csökkent. A korábbi években ez mindig 130 ezer fölött volt.
Lehet ugye azt is tudni a KSH adataiból, hogy a gyermekek száma, illetve a házasságok száma is csökkent. Ez milyen adatokat mutat, illetve mi állhat a háttérben?
A születések tekintetében azt látjuk, hogy 2022-höz képest 3,7%-kal kevesebb gyermek született, 85.200 gyermek született 2023-ban, ami tulajdonképpen mélypontnak tekinthető, hiszen ennél kevesebb utoljára 2011-ben volt. Az, hogy ez egy ilyen alacsony szám, az azzal magyarázható, hogy egyébként még soha ilyen alacsony nem volt a szülőképes női korosztály létszáma sem. Ugye itt a 15-49 éves női korosztályról beszélünk. Ezen a korosztályon belül a 20 és 40 éves korosztály, akik tulajdonképpen a gyermekek 90%-a hozzájuk kötődik, a születések 90%-a, ott pedig még nagyobb zuhanás volt, ők még 2011-ben 1,5 millióan voltak, most pedig már csak 1,2 millióan, tehát látjuk azt, hogy nagyon jelentős 22%-os csökkenés volt a szülőképes vagy gyermekvállalási korban lévő női korosztály tekintetében. Ugye ehhez képest, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy 2011-hez képest hiába, hogy 22%-kal csökkent a szülőképes női korosztálynak a létszáma, a születések száma az akkori időszakhoz képest 3,3%-kal csökkent. Hogyha európai összehasonlításban nézzük meg a születések számát, akkor azt tapasztalható, hogy 2023-ban Európa valamennyi országában visszaesés volt, egy kivétel volt csak Portugália. Hogyha megnézzük, hogy milyen mértékben, akkor az is látható, hogy Magyarország a 10. helyen áll, tehát 17 országban a magyarországinál nagyobb mértékben csökkent a születések száma, csak hogy néhány példát mondjak, Romániában, Csehországban például 10% körüli ez a visszaesés, és ugyanígy egyébként Lengyelországban, Írországban is. Tehát nem egy magyar sajátosságról van szó. A tavalyi év az egy olyan év volt egész Európában, amikor a gyermekvállalás valamelyest visszaesett valamennyi országban. És egyébként Magyarország az egyetlen olyan ország az uniós tagállamok közül, ahol azért volt pár hónap, amikor még növekedett a születések száma 2022-höz képest. 2023 első negyedévében még növekvő számokat láttunk, és ezt követően indult el a visszaesés a születések tekintetében.
Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a kevesebb szülőképes korú nőnek több gyermeket kellene a világra hoznia ahhoz, hogy a születések száma az vagy szinten maradjon, vagy emelkedjen?
Pontosan így van, ez az oka annak, hogy a teljes termékenységi ráta, amely a gyermekvállalási kedvet mutatja, az 2010-ben volt történelmi mélyponton, ekkor volt 1,23, az most 1,5-öt mutat ez az érték, ez egy évvel ezelőtt 1,52 volt. És hát talán még arról is érdemes beszélni, hogy meg kell nézni, hogy 1000 főre mennyi gyermek született. Itt minden szempontból 2011 volt a mélypont, ahhoz képest a mostani adatok már sokkal árnyaltabbak, és azt látjuk, hogy például a 20-40 éves korosztályra számítva a születések számát, látható az, hogy 2023-ban is még 70 fölötti ez az érték, 72, ez 22-ben 73 volt, de például 2011-ben mindössze csak 59. Tehát érdemes ezt a születésszámot sok szempontból vizsgálni, hiszen önmagában ez nem mutat meg mindent, tehát fontos arányosítani ahhoz, hogy hány szülőképes gyermekvállalási korban lévő nő él Magyarországon.
Nem csak a megszületett gyermekek száma, de a házasságkötések száma is csökkent tavaly. Milyen arányban, illetve mi lehet ennek az oka?
Valóban így van, az a fajta instabilitás, bizonytalanság érzet, amely azért tapasztalható volt 2023-ban, ez visszavetette a házasságkötések számát. A tavalyi évben 2023-ban 50.150 házasságot kötöttek. Ez ugyan elmarad a tavaly előttitől, hiszen akkor még 63.000 házasságkötés volt 22-be, de fontos elmondani, hogy a mélypontnak tekinthető 2010-es évhez, amikor mindössze 35.000-en kötöttek házasságot, ez még mindig egy jóval magasabb szám. Látjuk azt, hogy igazából 50.000-nél több házasságkötés az utóbbi 4 évet kivéve Magyarországon, ezt megelőző időszakban csak 1995-ben volt. Tehát akkor még 50.000-nél többen kötöttek házasságot, utána minden évben ez alatt volt ez a szám, és az utóbbi pár évben pedig 50.000 fölötti számokat láttunk Magyarországon 2020-at követően, 20, 21, 22 és 23-ban is még ennél magasabb volt a házasságkötések száma.
Az is kijött a KSH adataiból, hogy a halálozási arányszám az viszont csökkent.
Igen, ez mindenképpen jó hír, ez már 2022-ben is csökkenés volt, és azóta még tovább csökkent a halálozások száma 22-es évhez képest, további 6,8%-kal kevesebben haltak meg 2023-ban, és tulajdonképpen ennek köszönhető az, hogy a természetes fogyás üteme is lassulni tudott a 2023-as évben.
Fűrész Tündét a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották.
Családi hét.
Február 18-áig lehet szavazni a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom és a Magyar Kórház Szövetség Családbarát Kórházi Innováció külön díjának jelöltjeire. Idén a kommunikációs újításokra szeretnék ráirányítani a figyelmet. A részletekről Újvári Enikőt, az alapítvány alelnökét kérdeztem.
2018-ban a Magyar Kórház Szövetség keresett meg minket azzal, hogy próbáljunk meg segíteni abban, hogy a kórházban dolgozók minél motiváltabbak tudjanak maradni, és ezt találtuk ki alapvetően a Családbarát Kórház és Családbarát Kórházi Osztály pályázatokat, ami a mai napig fut, és időközben egyébként a COVID alatt alakult úgy, hogy rájöttünk, hogy jó lenne egy olyan felhívást is közzétenünk, amit meg tudunk mutatni a nagy közönségnek, ami meg tudja szólítani az embereket, és amiből egy picit belelátnak azokba az újításokba, azokba az ötletekbe, amiket a kórházi dolgozók annak érdekében találnak ki, hogy minél jobb legyen a kórház és a beteg kapcsolata. És így született meg ez a úgynevezett Családbarát Kórház Innovációs Díj, ami tulajdonképpen egy közönségszavazás. Arra kérjük ilyenkor a kórházakat, kórházi osztályokat, hogy egy egyoldalas kvázi plakáton írják le azt az újítást, vagy azt az ötletet, amit ők annak érdekében kitaláltak, hogy jó legyen a beteg-orvos kapcsolat náluk.
Mire fókuszál idén ez a bizonyos közönségszavazás?
Kimondottan a kommunikációt szerettük volna most kiemelni. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon-nagyon fontos egyébként mind a két fél számára a gyógyítási folyamatban az, hogy milyen minőségű tud lenni a egymással való szóértés, vagy hogy mennyire tudják a betegek és az őket esetleg majd otthon ápoló családtagok megérteni, hogy mi az, amiben a beteg most benne van, mi várható a gyógyulás folyamatában, mi az, amit esetleg nekik meg kell tenni. És hát nagyon értékes, érdekes anyagok érkeztek érkeztek hozzánk. Vannak benne podcast sorozatok, prevenciós jelleggel is, illetve ilyen magyarázó jelleggel is, akár gyógyítási folyamatok, akár egy-egy betegségnek a kialakulása, illetve a felismerése van a fókuszban. Győrből is, a Bethesda kórházból érkezett ilyen pályázat. Akkor nekem nagyon tetszik például a Kiskunhalasi Kórháznak a Szülök Szültem Facebook csoportja, ami már nem egy új kezdeményezés, de például egyfajta ilyen jó gyakorlatként most a Kiskunhalasi Kórházon belül kezd elterjedni. Az is érdekes ebben a Facebook csoportban, hogy nem csak a már ott korábban szült szülők, édesanyák, édesapák tudnak tanácsokat adni, vagy információt adni az érdeklődő új szülőknek, hanem önkéntes alapon a kórházban dolgozó orvosok és szülésznők is adnak információkat. És akkor még van egy Szent János Kórházból egy olyan pályázatunk, ami pedig kimondottan a diabétesz körüli, főleg a gyermekeknél kialakult diabétesz körüli edikációval foglalkozik. A diabétesz tábortól kezdve a óvónőknek a felkészítését keresztül, ugye, hogy tudjanak ilyen gyerekekkel szakszerűen együtt dolgozni, a családok oktatásán át gyakorlatilag mindennel foglalkoznak. És még van egy nagyon izgalmas, szívet melengető kezdeményezés, ez megint a Bethesdához viszel minket, ez a Viszlát Bethesda néven befutott pályázatunk. Itt pedig arra fektetnek hangsúlyt, hogy legyen egyfajta rituálé annak, hogy hazaengednek egy-egy sokáig kórházban lévő beteg gyermeket, tehát minden két hétnél tovább kórházban gyógyuló gyermeknek egy ilyen balonos, városnézős, elengedő rituáléban van módja részt venni, ami hát nyilván nagyban segíti azt, hogy vissza tudjanak ezek a gyerekek integrálódni utána a saját hétköznapi életükben.
Ki mindenki szavazhat? Mindenképpen valahogyan kapcsolatban kellett, vagy kell állnia az adott intézménnyel, vagy elegendő az, hogyha megnézi ezeket a lehetőségeket, és így szimpátia alapján szavaz?
Elég szimpátia alapján szavazni, hiszen azt kértük a pályázóktól, hogy úgy írják le az innovációjukat, hogy bárki számára érthető legyen az is, hogy miért, hogyan alakult ki, és milyen hatása van, hogyan működik ez a bizonyos ötlet. Úgyhogy, ha valaki ezeket megnyitja, elolvassa, akkor teljesen jó képet fog kapni arról, hogy miről van szó, és hát nyilván ezekre a honlapokra, podcastekre akár rá is lehet keresni. Abszolút mindenki, aki egy kicsit is érdeklődik, nyugodtan ezeket megnézegetheti, akár belehallgathat, és ennek nyomán utána szerintem jó lelkiismerettel ki tudja választani a kedvencét. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítványnak a honlapján elérhetők, oda vannak feltöltve, ez a www.háromkirályfi.hu oldal, ott rögtön a nyitó oldalon a kiemelt híreknél megtalálható az az oldal, amin ezek a pályázatok föl vannak töltve, és pár kattintással le is lehet adni egyébként a szavazatot. E hónap 18-áig lehet szavazni, tehát van még idő, nyugodtan meg lehet nézni tényleg ezeket a pályázatokat, illetve amik mögöttük vannak azokat az információkat. Nagyon fontos lenne, hogy minél többen szavazzanak, azért is szeretnénk a híre menni ennek a kezdeményezésnek, hiszen ez egy nagyon komoly visszajelzés azoknak, akik ezeket a komoly, hát egyrészt az ötleteket, másrészt pedig tényleg időt, energiát nem kivélve működtetik is ezeket a kezdeményezéseket annak érdekében, hogy minél jobb minőségű legyen a gyógyítás folyamata, úgyhogy hát biztassuk őket azzal, hogy minél több szavazat érkezik.
Újvár Jenikőt, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány alelnökét hallották.
Családi hét.
Elszigetelődés, anyagi nehézségek, munkavállalás, gyermekfelügyeleti problémák. Az Egyszülős Központ és a Találj Magadra Egyesület közös felmérése szerint ezek a legégetőbb problémák azokban az egyszülős családokban, ahol sérült gyermeket nevelnek. Nagy Annával, az Egyszülős Központok vezetőjével beszélgettünk.
Ez egy olyan csoport, egy olyan társadalmi csoport, akinek két nehéz problémával is szembesülnie kell minden nap. Részben egyedülnevelő szülőként két szülő feladatát kell ellátniuk folyamatosan. Sérült gyereket nevelő szülőként pedig az összes olyan nehézséggel meg kell küzdeniük, amit mivel felbomlott a kapcsolat, két ember sem tudott együtt megoldani. Azt látjuk, hogy az egyszülős családokban magasabb a sérült gyereket nevelők aránya, és ennek az az egyik oka, hogy vannak esetek, ahol a kapcsolat nem bírja ki ezt a nehezített pályát.
A konferencia azt a címet kapta, hogy a könnyebb mindennapokért. Milyen módon lehet támogatni most akár kormányzati, akár önkormányzati, akár társadalmi szinten ezeket a családokat, hogy valóban könnyebbek legyenek ezek a mindennapok?
A könnyebb mindennapokért eredetileg egy olyan felmérésnek, egy olyan kutatásnak a címe volt, amit az Egyszülős Központ a Találj Magadra Egyesülettel közösen végzett. És éppen az volt a célja, hogy a családokat magukat kérdezzük meg, hogy nekik miben lenne a legnagyobb szükségük segítségre. Az látszott ezekből a válaszokból, hogy vannak olyan nagy területek, ami szinte mindenkinél probléma. Az egyik legnagyobb ilyen probléma az például a gyerekfelügyelet. Hogyan lehet a szülőnek dolgozni, hogyan lehet a szülőnek egyáltalán egy kicsit szusszanni úgy, hogy közben biztos helyen, jó helyen tudja a gyereket. Nagyon fontos a munkavállalás kérdése, hiszen például súlyosan sérült gyerekeknél nagyon alacsony azoknak a szülőknek az aránya, akik tudnak munkát vállalni. De felmerült az elszigetelődés is, mint nagyon nagy probléma ezekben a családokban, illetve hát nagyon sokszor azok az anyagi problémák, amit részben az okoz, hogy a szülők egy része nem tud dolgozni. A konferencián, ami mindenképpen egyértelműen kiderült, hogy csak akkor lehet akár az anyagi, akár a gyereknek a jövőjére vonatkozó kérdésekről, akár az elszigetelődés vagy a társadalomba való kapcsolódás kérdéséről beszélgetni, hogyha az állami, a civil, az érdekképviseleti, tehát az összes olyan terület közösen tud valamit lépni, ami ezeknek a családoknak segítséget tud nyújtani. Nagyon sokszor, amikor lennének lehetőségek, lennének olyan segítségek, amiket igénybe tudnának venni a szülők, sokszor nem érnek össze a szálak. Nagyon fontos tehát az, hogy minél több szülőhöz, minél több családhoz eljusson szinte az összes olyan lehetőség, amit ebben a nagyon nehéz helyzetben segítségként igénybe tudnak venni.
Nagy Annát az Egyszülős Központok vezetőit hallották. Elindította Ne nézz félre című kampányát az UNICEF Magyarország, amely ezúttal nem a fizikai, illetve verbális erőszak áldozatait, hanem szemlélőit szólítja meg. Kalapos Mihály Rajna Ágnest az UNICEF Magyarország kommunikációs vezetőjét kérdezte.
2022-ben készített az UNICEF Magyarország egy reprezentatív felmérést a középiskolások körében, amiben megkérdeztük őket, hogy mi a tapasztalatuk, mennyire érte őket ilyen iskolai erőszak a kortársaiktól, és hát nagyon aggasztóak az eredmények. 66%-uk számolt be arról, hogy rendszeresen tapasztalt, akár napi szintű bántalmazást az osztálytársaktól, és 85%-uk azt a választ adta, hogy már találkozott a jelenséggel, és ő is volt már áldozat. És sajnos ez a kortárs erőszak nem áll meg az osztályterem falai között, hanem az online térben is folytatódik. A válaszadók 44%-a elmondta nekünk, hogy érte már őt online zaklatás is, ami egyébként a lányok körében sokkal gyakoribb, mint a fiúk körében. Nagyon sok esetben a bántalmazót nem is ismerik ezek az áldozatok.
Miről szól a mostani kampány?
A mostani kampányunkban a szemlélődőket szólítjuk meg, ez a Ne nézz félre kampányunk. Lehet, hogy a hallgatók is találkoztak már a City Light plakát kampányunkkal, amelyben a kampányarcaink, ők ismert hazai zenészek, hívják fel velünk együtt a figyelmet arra, hogy mennyire súlyos probléma van Magyarországon is. Ne menjenek el, hogyha látnak valakit, akit bántanak a környezetükben. Ne maradjanak közömbösek. Van egy olyan applikációnk, a HelpApp nevezető applikáció, amit mi fejlesztettünk ki, az UNICEF Magyarország, és tavaly évben kibővítettük, kimondottan ennek a korosztálynak olyan ötletekkel, olyan eszközökkel, amik segítséget nyújthatnak nekik abban, hogy mit tegyenek akkor, amikor látják, hogy bántanak valakit az iskolában. Mert hogy abban hiszünk, hogy már egy jó szó, vagy egy támogató tekintet is nagyon nagy segítséget nyújthat, és nagyon pozitív hatással lehetnek ezek a szemlélődők az eseménynek a végkimenetelére. Nagyon sokszor arról számolnak be a bántalmazottak, hogy nem az a legnagyobb trauma nekik, hogy erőszak éri őket, hanem az, hogy van egy nézőközönség, vannak szemtanúk, és ők passzívak maradnak, közömbösek maradnak.
Tehát, hogy senki nem áll ki mellettük.
Így van. Mi most nem arra buzdítjuk őket, hogy lépjenek közbe, mert hogy nagyon sokan azért nem cselekszenek egy ilyen esetben, mert nem tudják, hogy mit tehetnének. Félnek esetleg még attól is, hogy ők maguk is áldozatokká válnak. Úgyhogy mi abban hiszünk, hogy erőszakmentesen is lehet segítséget nyújtani. Tehát, hogyha például egy ilyen esetben jelen van valaki, akkor ott marad az áldozat mellett. Vagy elhívja őt, és magával viszi a saját társaságában. Vagy csak ránéz, és a tekintetével biztosítja arról, hogy vele van.
Rajna Ágnest, az UNICEF Magyarország kommunikációs vezetőjét hallották.
Családi hét.
Netkulcs felnőtt képzést indít tavasztól a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az ösztöndíjas képzést elvégzők olyan tanácsadókká válnak, akik segítik a fiatalok és a szülők média tudatosságát, mondta az Inforádiónak Kis Norbert József, az NMHH program vezetője.
Nem volt még ilyen képzés Magyarországon, ezért a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával együtt úgy gondolt, hogy elindít egy ilyen felnőtt képzést. Ez egy intenzív 6 alkalomból álló képzési program, amely idén először áprilisban és májusban fog megvalósulni. A képzés költségmentes és ösztöndíjas támogatást biztosítunk. Február 12-ig várjuk a jelentkezőket. Elsősorban a pedagógusokat várjuk, illetve pedagógus hallgatókat, de nyitott a képzés azok számára is, akik más területen, például a pszichológiában vagy a médiakommunikációban dolgoznak, vagy a kibervédelem területén. A lényeg az, hogy olyan szakembereket várunk, akik érdeklődnek a fiatalok médiaértése, médiatudatosabb működése, digitális kultúrája témakörben, és úgy gondolják, hogy segíteni szeretnék a fiatalokat és szüleiket is abban, hogy okosabban, tudatosabban használjuk a online világot, a közösségi médiát. Ennek a működésével, kockázataival, lehetőségeivel kapcsolatos ismeretek, technikai ismeretek, kiberbiztonság területén, illetve nagyon fontosak a kommunikációs képességek abban, hogy a fiatalok számára is érthető módon, illetőleg a szülők, családok, adott esetben iskolai közösségek számára is érthető módon tudjanak beszélni, és valós segítséget tudjanak nyújtani abban, hogy hogyan lehet a kockázatokat kezelni, és egyidejűleg a lehetőségekkel élni.
A Családi Hét magazinban ezúttal beszámoltunk arról, hogy közzétette friss népmozgalmi adatait a Központi Statisztikai Hivatal.
Gyermekvállalást érintő demográfiai mutatók, a születések száma, a házasságkötések száma, illetve a teljes termékenységi arányszám is, ami a gyermekvállalási kedvet mutatja, kismértékben csökkent.
Szóltunk arról, hogy február 18-ig lehet szavazni a Családbarát Kórházi Innováció külön díjára.
Nagyon értékes, érdekes anyagok érkeztek hozzánk. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítványnak a honlapján elérhetők.
Szóltunk arról is, hogy Ne nézz félre címmel kampányt indított az UNICEF Magyarország.
Van egy olyan applikációnk, a HelpApp. Olyan ötletekkel, olyan eszközökkel, amik segítséget nyújthatnak nekik abban, hogy mit tegyenek akkor, amikor látják, hogy bántanak valakit az iskolában.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímát hallották.